Elsőként megkérem Péter Lányi Tamás régészt az asztrodezsidónalnak a kutatását, hogy legyen kedves megtartani a nagyvárosban az régészeti feltárásának a támogatása című előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Péter Tamás és az asztrodezsi múzeumban, és köszönjük a lehetőséget, hogy előadhatjuk ezeknek az ásításnak az eredményei. Számunkra egy igen komoly kihívás volt az ásatás. Kedves is számunkra az NKR támogatásával megvalósult kutatás, hiszen egy új módszertant, egy 21. századi régészeti módszertant próbáltunk ki, aminek az eredménye ként megtaláltuk azt a lelőhelyet, azonosítottuk a lelőhelynek a különböző részeit, illetve feltártuk azt az épületet, amit szeretnék bemutatni ennek. Működik ez a Köszönöm. Tehát Nagyvágyonban található a rendszervezeti lelőhely. Csináltam egy ilyen kisebb háromdimenziós modellt a megyénkről, ami jól látható. Az a természeti völgy, vagy természet adta völgy, ami később évszázadokon keresztül, az egész emberiség történelmen keresztül egy kommunikációs útvonalat jelöl ki keresztül a megyén. Ennek az útnak a mentén található a Nagyvázsony, a római térkép szerint, ugye ez Pannonia Superiorhoz tartozik, a trajanuszi reformok után, majd a diokleciánuszi adminisztratív reformok után Pannonia Kína területén fekszik. A feltárásnak az előzményeiről muszáj vagyok kitérni, hiszen ez az egyik legfontosabb pozitív üzenete a nagy remézi feltárásunknak. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum Nagyvázson, illetve a Fázmány Péter Patrikus Egyetem közös projektjéről volt szó, teretikot szerveztünk még annak a Fázmány és hallgatóknak, ahol a többen megjelentünk ott György Vigyodán Zsombor, Pátkai Ádám szervezésében történt ez a nap. Ez volt az első olyan alkalom, ahol Nagyvázsonyra kívtuk a fénykeresőzőket is. Fénykeresőzőkkel együtt kutatunk ez a régészetben egy magyar régészetben egy viszonylag új dolog. Ez az úgynevezett közösségi régészeti vonalnak az egyik fő ága. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy a régészetben nemrég történt, illetve itt most történik egy paradigmaváltás, teljesen új kutatási módszerek jelennek meg. Ezeket a 21. századi módszereket szeretnénk is alkalmazni, ennek van egy eszköz, park igénye, úgyhogy én itt is elmondom, mikor mindenkor is, hogy ezekkel az eszközökre egy mostani, mai 21. századi múzeumnak szüksége van, és mi az Európai Kultúra és Főváros programban való részvételünktől fontosan azt várjuk, hogy mi eszközpark szintén is megjelenhessünk a 21. században. A terepi napon egyik legfontosabb az úgynevezett roncsolásmentes régészeti módszerek közül a Pázmány Péterrel az együttműködés, a Képes Egyetemmel való együttműködés keretében kölcsön kaptuk a talajdatarjukat, amit Nagymázsonyban használtunk, és ennek teljesen, szinte teljesen véletlenül bukkantunk egy római épületre. Nem mellékesen sikerült a fénykeresőzés kapcsán feltárnunk egy később, vagy megtalálunk egy később bronzkori temetkezésnek is a maradványait egy kardos sír lángzsával, vagy pedig ez a középső bronzkor, később bronzkor átmenetére keltezhető karperec is így került elő, ami és szintén nagyon jó új módszer, hogy gyerekeket is érdemes vinni ezekre a kutatásokra. Az egyik kisgyerek kezébe fogta, megrázta és csörgött, nekünk eszünkbe jutott volna rázni ezt a tárgyat, úgy érdezkő megtette. Ugye szintén már többször bizonyítottak a gyerekek nálunk, érdemes odavinni őket. A leleteknek, a fénykeresőzésnek természetesen nem csak a tárgyak megtalálása a célja, hanem a koordináták pontos felvételével a télinfonokítői rendszerben való tárolása, értékelése. Itt látható a helyszínen a szúródás térkép, ami az egykori római településnek a gócpontjait is meghatározza. télen, tehát ez egy hosszabb ideig tartó kutatás volt, és látható is az egyik kisgyerek, aki éppen a talajzatra méri a megtalált épületeket. Mert a télen is kint volt, nyáron is, tehát ez szóban, napsütésben, fagyban ment a kutatás, és a radarkép pedig, amit Györfi Gyurán Zsombor értékelt ki, az ezt a képet eredményezte, ami egy meglepő dolog volt. Először olyan szerencsénk volt, hogy egy 20-20-as kijelölt terület közepére esett a keletre lévő épület. Ezen látszik, hogy ez nem akármilyen, hogyha a levete szódodásból tudjuk, hogy római kort kerestünk ki. A tájolása is enyhén, majdnem, hogy észak-déli, mert van egy hátsó kamrája, van egy első kamrája, és körül pedig támpillérek övezik az épületet. És ami izgalmas, a további mérések után kijött mellette még egy közvetlenül mellette, tehát valószínűleg a homlokzatuk előtt egyfajta egy útvonal is található. A másik nem messze tőle pedig a vigyázatoknak a feltárása ezt a képet eredményezte, ez azóta még pontosult egy késő császárkori villaépület, aminek valószínűleg korábbi előzményei vannak. A maga a szelvény, tehát a pályáztunk az NK-nál anyagi támogatásra is sikerült is valamennyit kapunk ebből. A közösségi támogatással, illetve a hallgatóknak a segítségével együtt sikerült az ásítást megkezdeni. A pirossal jelölt szelvényben folytattuk le az ásatást, nem akartunk bemenni első körben a hátsó részbe, csak így kell, hogy belenézni, hogy felmerik annak a mélységét és tartalmát. Valamennyire pont ezért rá is bontottunk, tehát a végleges szelvény így néz ki. Az épület maga pedig egy 13 méter hosszú, 7 méter széles épület, ez azért egy mostani átlagos kisebb házikónak a mérete, tehát egy nagy, komoly épületről van szó, látszik az alapozásánál is, hogy nem, tehát a alapvastagságánál is, hogy egy komoly, erős épületről van szó, felmerő falakkal. A szelvényünk pedig, miután letisztítottuk, így nézett ki, így néz ki egy részleti felszín, után eltávolítjuk a felső 20-30 cm-es termőtalajt. Itt már látszik a fal, aki esetleg nem látja, így tudok segíteni. Látszik az épületnek a fala, illetve látszik az a rengeteg törmelék, ami az épület összeomlásakor keletkezett. Már maga a feltárásról is állandóan jöttek az önkénteseink, a fénykeresőzőink, és semmi nem maradt. Hát legalábbis a leleteknek azért a nagy többségét is sikerült begyűjteni. A dokumentálásnál pedig így néz ki maga a szelvényünk, miután feltártuk, ez a végleges állapota. Ott látszik valóban, hogy ez mit is jelent az épület kiterjedésében. És a dokumentálás, egy régészeti dokumentálásnál rajzolunk, fotózunk, a rajz pedig a digitális változata is ott látható bal oldalt, illetve háromdimenziós fotó dokumentáció is készült, így készült egyébként a szelvének is a dokumentáció, amit nem rajzoltunk, hanem mindent ezzel a háromdimenziós módszerrel és dokumentáltunk. A szelvényünk pedig, tehát ez fontosan, de ahogy a felszín is mutatja az melletti állatot ennek a szelvényfalnak, a nyugati szelvényfalnak, ez átrajzolva így néz ki, érdekes arra középen végigvonuló ilyen hevedérszerű erősítés. Tehát valószínűleg erre is azért volt szükség, mert a külső tárpillérekre is, mert egy magas épületet találtunk meg. különben ilyen vastag falakkal, támadvédekkel, megerősítéssel azt gondoljuk, hogy ennek volt egy emelete is, nem csak az alsó rész. A metszett falunknak a rajzos dokumentációja, tehát így néz ki középen, pirosra jelölve az összeomlott téglák mellette kövek. Ez maga a módszertan miatt érdekes. Ez a metszet, hogy mit is jelent, hát egy ilyen nagyon sematikus, elég gyengúskat is képet készítettem, csak hogy lássuk, hogy hogy nézhetett ki az épület kiterjedése. Bal oldalról lehet belépni az épületbe. Ez a metszetfalunk, van egy átlépő küszöb a hátsó kamerában, a hátsó kamerának meg a mélységét. Az körülbelül 2 méter, így tudom legjobban érzékeltetni egy ilyen római rajzunk. Figura, vagy rajzfigura így néz neki az épületünkben. Tehát mi is ennek az épületnek a története? A legelső, most innentől kezdve, bal oldalon mindig bemutatom, hogy honnan készült a fotó, hogy értelmezhető legyen, itt is látunk a képen. A legelső az, hogy ásnak egy ásot a fal részére, itt azt bontottuk ki. Aztán a alakozási árok után érdekes még ez a elválasztó rész, tehát a hátsó sír, a hátsó kamrába, amiről még feltételezzük, de hát nagyon valószínű sírkamra. Ezen a kő keretes bejáraton keresztül lehetett lejutni, ennek különböző vetületei így néznek ki, ez már a másik oldalról, az északi oldalról a fotózó látszik, hogy megy le a fal, tehát itt tudtuk, hogy egy mély föld alá, mondom, ez a 2 méter mély sírkamrát találtunk, ezt egy helyen meg is néztük, kivontottuk, ennek ez a mélysége, ahol pedig téglapadló fedi a hátsó részt. Maga ez a sírkamra eredetileg, hát elnagyoltan, de így nézhetett ki, nyilván volt rajta, volt egy hátsó fal, és volt rajta még egy valami erős fából készült bejárati ajtó is. Viszont ami érdekes, hogy ugyan nem tártuk fel, tehát azért a hátsó sírkamrának a titka az még mindig titok. De az első kamerában találtunk emberi maradványokat, találtunk leleteket is, ami valószínű a kifosztásból származik, tehát valószínűnek tartjuk, hogy ezt még abban a korban, illetve nem sokkal később az épület használata után kifosztották. Itt pedig az összeomlás réteg, ezt már mutattam, erre szerettem volna visszatérni még az összeomlás rétegben, viszont a középen találtunk egy égett foltot, azon pedig járó téglákat, padló téglákat találtunk az első helyiségben, ami számunkra azért izgalmas, mert főleg alatt ezt a korhat réteget sikerült megfogni, mert valószínű, hogy az nem az eredeti helyén volt, az első kamrának nem volt ilyen burkolata, hanem az emeletről zuhanhatott le. Tehát egy olyan emelettel számolunk itt, aminek padló téglás volt a kiképzése. Természetesen itt ilyenkor rengeteg a tegula töredék, rengeteg az index töredék, mai itáliai példákban így néz ki, hogy ennek az épületnek milyen lehetett a tetőszerkezete. És közte pedig a járó a téglákon pedig többször is sikerült megfogni jó pár példák van arra, hogy amikor készültek ezek az épületelemek, akkor elszabadult állatok végigmentek rajta. Volt kecske, kutya, és volt egy emberi lányom is, valaki, egy ember is belelépett. Érdekes szegmens ez a történelemnek, azt gondolom. A lehetőnök pedig nem sok kerámia került elő, ezek teljesen átlagos szürke, késő római kerámia anyagot jelentenek, illetve érmékből is a késő római érméket sikerült megtalálni, ez datálja az épületet, tehát az az épület a késő római korhoz tartozik. Rajta a különböző elemek megjelenik, már itt a kíró, meg egy fejnél fogott rabszolga, tehát ez már a kereszténységnek egy újabb értelmezési szintje, ez a késő római keresztény felfogás. A leletanyagnak az egyik kiemelkedő darabja, ez a valószínű Szkorpió lövedék ezt tartozó csúcs. A Szkorpió pedig ez a torziós fegyver, ez eredetileg így nézhetett ki, mai rekonstrukciók alapján efféle módon kell elképzelnünk, piszok erős feltitkolni. Ez bent az épületben találtuk meg, valószínű, hogy valamiféle hadjáratnak a nyomára sikerült itt bukkannunk. Tehát nem véletlen, hogy az épület elpusztul, nem véletlen, hogy az épület. Tehát a magát a hátsó sírkamrát később kifosztják. Találtunk edény, üvegedény darabot. Rövid értékelésben pedig ezek a sírkamráknak, ezeknek vannak párhuzamai ebből az időszakból. A legismertebbek ezek közül a jobb oldalon található Pécs kővágó szőlősi sírkamra. Ugyanilyen a körbe tartozik az általunk eltárt épület is, tehát szinte biztosan mutatjuk a sírkamra, természetesen a hátsó földbe vétett részét is meg kell ásni, hiszen ott még azért a szarkofágnak, a koporsónak, mellékleteknek lehet akár feliratos emléke is, és nagyon köszönöm fogni valami feliratot, amivel esetleg még a helynek a nevét is meg tudnánk állapítani. Aztán rengeteg volt később is a talajutazarozás, az épületünk a jobb felső sorokba található a két épület, amit megtaláltunk. Kiderült, hogy egy lényegesen komolyabb település, addig alig ismert, szimpán csak római villagazdaságként meghatározott település nyomait sikerült megtalálnunk. Itt Zsombor főleg a talajradarodás eredményét neki köszönhetjük. Azóta több épületet is sikerült találnunk, mint az is elképzelhető, hogy ennek a településnek volt egy fóruma, tehát egy korai fikuszt képzelünk el. Ezek csak a kőépületek, a talajradarodó kőépületeket tudjuk megfogni, viszont azóta tudjuk, hogy voltak ott egyéb organikus anyagból készült épületek is, tehát egy komoly település. Azt hiszem, mert azt gondolom, hogy itt Veszprém megyében az utóbbi időben a legnagyobb ilyen lelőhelyre azonosítás a tervek között. Hát akkor még terv volt az Erdem online-ban megjelentetni, ez megjelent még egy évvel ezelőtt, tán magyar nyelven is, az összefoglalója, illetve angol nyelven is elérhető. Zsombor készít belőle egy gyemászatdolgozatot a településből, illetve hát terve volt vívozás folytatása is, amire egy olyan nem került sor. Hogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet a Lackudyosi Múzeumnak. Ez volt az NK által támogatott utóbbi években az egyik talán sikeresebb ásatása. Köszönöm, hogy megoszthattam az eredményeket.
Érdekes tárgyaszállalomba ízusként kitűnő információkkal szolgál belőle, és megkérem fejlően átáltal az ötös elemegyéknek támogatott érdekesét. Beszéljen nekünk az NK által megyei könyvtárak számára új támogatásokkal.
Hát amiről én fogom beszélni, hát egészen más jelenti volt, mint amit az előbb hallottunk. Nem véletlenül kértem ugyanis én azt, hogy ne a megyei könyvtárnak az NK támogatásait szerepeltessük a címben, hanem fogalmazzunk ki, hogy NK a támogatások Veszprém megye könyvtáraiban. Ennek, elvesztünk?
Egy másikat.
Másikat? Csambé? Nem megy, akkor mondom, hogy jó, okos vagy. És úgy látszik, ezzel nekem meg fog ülni a bajom. Tehát akik itt Veszprémben használják a megyei könyvtárat, azok valószínűleg hajlamosak arra gondolni, hogy hát igen, a megyei könyvtár az egy szép nagy könyvtár, és ez helyeződik ki ebben a névben is. De ha a kulturális törvény szóhasználatát veszik alapul, akkor a megyei hatókörű városi könyvtárak vagyunk. És mi ezt a feladatunkat nagyon komolyan is veszünk, vannak rendszeresen megyei szintű megbeszéléseink, rendezvényeink, segítjük a megye területén levő nyilvános könyvtárosnak a munkáját is. Illetve, amit ott alul látnak, az a csúnya rövidítés, a KSZ, az a könyvtárellátási szolgáltatási rendszernek a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy mi jelen vagyunk Veszprém megye összes kis településén is, azokon a településeken is, ahol nincsen nyilvános könyvtár, és mi biztosítjuk részben dokumentumellátással, részben rendezvényszervezéssel, módszertani segítségnyújtással az ottani könyvtári ellátást. Azt szokták mondani, hogy a kulturális alapellátásból gyakorlatilag a könyvtári rendszer, a könyvtári hálózat veszi ki leginkább a részét, hiszen minden magyarországi településen ott van. A KSZ-nek is nagyon régi előzményei vannak, voltak a régi ellátórendszerek, voltak a kistérségi mozgókönyvtári hálózatok. Az NK nagyon régen rájött már arra, hogy érdemes ezt a nagyfokú szervezettséget kihasználni, és nagyon sok NK támogatás könyvtárgyal területen úgy írtak ki, hogy az egész megyére vonatkozóan tudtuk megvalósítani a harmad segítségével a rendezvényeket. Na, sikerülne vagyok, ahol nagyon ötletes vagyok, kezdenek valamit megdicsérni. Az első, ami nekem az NK kapcsán szembe jut, nyilván azért, mert részt akarom ezzel legtöbbet foglalkozni, ez az országos könyvtári napok. Valószínűleg önök is aktív használói vagy aktív látogatói ezeknek a rendezvényeknek. Ez több mint 15 éves múltra tekinthet már vissza. Ennek a szervezése is úgy zajlik, hogy amikor az NK kiírja a pályázatot, akkor én abban a pillanatban fölveszem a kapcsolatot a megye összes könyvtárával, és elkezdünk egyeztetni, hogy az adott évi tematikához kapcsolódóan ki mit fog megvalósítani. Az összefogás nem csak megyei szinten van meg, hiszen ezt az informatikai és könyvtári szövetség, ott az X rövidítésen azt jelenti, fogja össze országos szinten ezt a rendezvénysorozatot. Ők tesznek javaslatot minden évben a tematikára. Van egy központi honlap, azt érdemes megnézni, mert egész évben elérhető egészen addig, amíg a következő évi honlap el nem indul. Ott megtalálható az ország összes rendezvénye, különböző statisztikákkal, a sajtóviszony, és az X gondoskodik arról is, hogy lehetőség szerint országos sajtóviszony is kicsérje ezt a rendezvényt, ezt a rendezvénysorozatot. A tematika minden évben változik, de egymásra épül. Amikor én bekapcsolódtam ebbe a munkába, én arra emlékszem, hogy a kezdeti időszakban a korosztályok szerint határozták meg a célcsoportokat. Kezdetben volt a tini könyvtári napok, aztán jöttek az nagy könyvtári napok, és arra is emlékszem, hogy szakmán belül azért eléggé ki voltunk akarva, védjük az időseket nagyinak. Aztán koncentráltunk a családokra, és végül pedig ismét az idősekre koncentráltunk 2012-ben. Itt aztán elkezdődött a gondolkodás, hogy ez nem egészen van rendben, hogy vannak a fiatalok, vannak a családok, vannak megint az idősek azok kétszer is voltak, de hol marad a középkorosztály, és a következő években én ezt úgy fogalmaztam össze, hogy az összefogás köré szerveződött a tematika. Könyvtárok összefogása, tudásért, országos könyvtári napok, beszéljünk egymással, beszéljünk egymástól, illetve ez nekem egy nagyon szimpatikus tematika volt annak idején, könyvtárok összefogása az emberi kapcsolatokért. És amikor ezt részletesen lebontottuk, akkor kiderült, hogy ebben nem csak az fér bele, hogy a baráti kapcsolatok, a szerelmi kapcsolatok, hanem ebben bizony belefér az országhatáron túlnyúló kapcsolatoknak a kiépítése is. A közvetlenség évei ezt magamnak így fogalmaztam meg, ugyanis, hogyha látják ezeket a logókat, akkor feltűnő, hogy az előző éveknek a hivatalos megfogalmazása, összefogás a társadalomért, összefogás a közösségekért. Itt most hirtelen van egy olyan nyitás, hogy találkozzunk, meg nagy show, és Nagy Pétári beavatás, tehát közvetlenebbé vált a kommunikáció. Ez egy teljesen tudatos döntés volt a könyvtárat, illetve az Informatikai és Könyvtári Szövetség részéről, mert ez volt az az időszak, amikor próbáltuk mindenkiben tudatosítani azt, hogy a közkönyvtárak azok már nem azok a helyek, ahol a régi szerelőték jár, könyvtárban csöndbe vagyunk, a könyvtáros mindig partigánk is lehetőleg szürkét, lehetőleg szemüvege van, ha valaki hangosan megszólal, akkor arra rá kell szólni, mert a könyvtárban csöndbe kell lenni. Ez volt az, amikor próbáltuk megmutatni az országnak és a könyvtárhasználóknak, meg főleg nem csak a könyvtárhasználóknak, hanem azoknak is, akik még csak nem is könyvtárhasználók, hogy a könyvtárak, a közkönyvtárak ma már egy kicsit mások. Közösségi terek, úgy szoktuk ezt a szakmán belül mondani, hogy a könyvtárak a harmadik hely, tehát az a hely, ahol a könyvtárhasználó a munkahelyén és az otthonán kívül adott esetben a legtöbb időt eltöltheti, úgyhogy tartalmas elfoglaltságban, tartalmasan tudja eltölteni az idejét. És az utóbbi éveknek is nagyon szimpatikusak, ezt magamnak meg úgy fogalmaztam meg, hogy a felelősség évei. Ezt én nagyon szerettem, a csak tiszta forrás volt. Ez itt Veszprém megyében nekünk rengeteg lehetőséget nyújtott annak idején. Itt vagyunk a Balaton mellett, itt vannak a Bakonynak a patakjai és a forrásai. Hogyha konkrétan értelmezzük ezt a szlogent, hogy csak tiszta forrásból, akkor el tudtunk menni ebbe az irányba, hogy természetközeliség, fenntarthatóság, de abban a pillanatban, mint egy kicsit átütt értelemben gondolkodtunk, akkor már is bejött a tematikába mindaz, hogy hiteles információszolgáltatás. Nézd meg, hogy mit veszel a kezedben, ne bízd meg az internetben, kérdezd meg a könyvtárosokat, mert lehet, hogy más fog mondani, mint amit a múlnak a második kattintására te találni fogsz. Könyvtárak közös tudás, közösségi hozzáférés, és a legutolsó pedig könyvtárak az emberek, felelősség a földre. Nagyon-nagyon aktuális, ez volt a legutolsó tematikán, és rengeteg programot szerveztünk a megyében e körül. Az, hogy 2020-ban mi lesz, azt még nem tudjuk. A gondolkodás az már megkezdődött, az Informatikai és Könyvtári Szövetség kért be javaslatokat, és hadd büszkélkedjek el velem, mert én nagyon örültem neki, hogy a saját kollégáimtól milyen javaslatokat kaptam, nem tudom, hogy el fogják fogadni végül, de úgy fogalmaztuk meg a hívószót, hogy a könyvtáros is ember. És ez volt a felhasználó különböző napokra. Mi terveztünk egy olyan napot, hogy a vicces, humoros könyvtárok, humoros könyvtárosok, terveztünk egy olyan napot, hogy a könyvtáros, amikor nem a könyvtárban van, akkor mit csinál, mutassa meg a könyvtáros az egyéb közösségeit, amihez tartozik, ha zenél, ha táncol, ha valami jótékonysági szervezetben van, és így tovább. És ezeket a javaslatokat továbbítottuk a Informatika és Könyvtári Szövetségnek. Arról már beszéltem ugye, hogy azért nagyon jó ez a rendezvény sorozat, mert hogy együtt többek vagyunk. Sokkal jobban meg tudjuk mutatni magunkat az ország nyilvánosságának, ezzel tudjuk, hogy egy-kétre koncentrálódnak a rendezvények, hiszen naponta többször a rádióhallgató, tévénéző, vagy akár az internetet böngésző belefutunk abba, hogy itt vannak a könyvtárak, zajlanak ezek az események, gyertek, mert nagyon sok érdekességet tudunk nektek mutatni. Így tudjuk ugye a lehető legtöbb könyvtárat és a látogatókat elérni. Minden napnak megvan a maga tematikája. Próbálunk természetesen ehhez igazodni, de ezt nem mindig tudjuk 100%-osan megvalósítani. Tehát az előfordulhat, hogy a héten belül vannak csúszkálások. Nagyon kiemelt figyelmet fordítunk minden évben arra, hogy a helyismereti, helytörténeti tartalmak megjelenjenek a hétnek a programjában. És természetesen a gyerekekre, fiatalokra nagyon... És amit már az előbb is említettem, hogy a könyvtár ugye már más jelenik, ezelőtt 30-45 évvel már nem csak a könyvek a táráról beszélünk. Néhány régebbi képet kivetítettünk illusztrációként, ez egy idei kép. Ezt a gyerekkönyvtárunk nem csak a OK-n idejének a idei szoktak csinálni, általában egy mesére építenek fel egy kalandjátékot, és akkor hét különböző állomáson, hét ugye meseszám, egy adott mesét feldolgoznak, és akkor a végén valami kis apró jutalmat kapnak a résztvevők. Ez egy régi hagyomány, de nem mondtam, de az OK-n idején mi vasárnap is nyitva szoktunk lenni, beiratkozási akcióval, amnesztiával, és aznap is vannak programjaink. Ezek évek óta zajló vasárnapi sorozatunk már, a Vitáros Vasárnap, és mindig veszprémi zenészeket hívunk meg. Itt a képernyőben Varga Richárdot látják, és hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy reklámozzam, hogy nagyon jó, hívják a rendezvényeikre. Gyerekeknek egy író-olvasó találkozó. És ami nagy sláger az utóbbi időben, a robotika. Egyre több könyvtár kezd el foglalkozni ezzel a területtel is, és próbálja kihasználni ezzel a téren a lehetőségeket is. És ugye látják önök is, hogy a könyvtár nem az a hely, ahol csöndben ülünk az asztalnál, és csak könyvet olvasunk. A gyerekek ott vannak a földön, valami újat tanulnak, élvezik, és jól érzik magukat. Aztán egy kicsit visszaugrottam a régebbi években, hogy nem csak a könyvtáron belül mutatjuk meg magunkat, hanem hagyományozó program, akár a könyvtár fala mellett is lehetséges. És a ringató foglalkozás 2008-ból. Nem tudom, hogy önök emlékeznek-e erre. A ringató mozgalom nagyjából akkor tájt indult, és itt Veszprémben ez volt a legelső ringató foglalkozás, itt a megyei könyvtárban a könyvtári napoknak az idején. Azóta is a Ritalkész tartotta visszajár hozzá, azóta már több helyen tartja Veszprémben, sőt, tudom, hogy a megye többi településén is. És akkor ennek a képnek az apropóján mondom el, hogy szintén volt itt 2007-2008 tájékán indult el a Baba Barát Könyvtár mozgalom. Vannak kis külön olvasóegyek a kis babáknak. Szoktunk kapni játékot, amit a különböző megyebeli könyvtáraknak el szoktunk juttatni. És próbáljuk azt is ugye megmutatni mindenkinek, hogy igenis a babának már a pár hónapos korától is van keresni valója a könyvtárban, mert tudunk neki mit mondani. Ott vannak a leporellóink, ott vannak a nekik szóló foglalkozásaink, és így tovább. Egy kis húvós zenekari behívó, megint csak a könyvtár falain kívülről, és egy jelbeszél bemutató foglalkozás, hogy mi is meg ugye más, olyan rétegekhez is, akik nem evidens, hogy a könyvtárban vannak. Csillagászati bemutató. És akkor, hogy honnan, hova jutottunk? Én 2007-ig emlékszem vissza erre a folyamatra, régebben nem voltam ebben így benne. 2007-ben láttuk, hogy 10 településünk volt, most 19-ben 79 településünk volt már. Azért ez jelentős különbség, és hozzá kell tennem, hogy a 79-en én nem voltam megelégedve, mert hogy volt olyan évünk, amikor meghaladtuk a 110-et is. Most ennek nyilván rajtunk kívülálló okai vannak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem csak itt a megyei könyvtárban nehéz betölteni a könyvtárosi helyeket, a kis településeken ez még nehezebb, hogy megfelelő embert találjunk, akit tudunk erre mozgósítani, hogy vegyél részt. 77 rendezvény helyett 350, és egy hét alatt 13.713 résztvevő itt Veszprém megyében. Én azt hiszem, hogy ez egy eléggé imponáló szám. Ne csak a székről beszéljük, hanem mondjuk el is, hogy mivel nem vagyunk megelégedve. Az előbb ugye elmondtam, hogy nem érünk el minden Veszprém megyei települést, és ezt saját magunkba kell keresnünk a hibát, hogy nem vagyunk elég jók a reklámban. Tehát időről időre megtapasztaljuk azt, hogy miközben ott vannak a szórólapjaink, a füzeteink, elküldjük a sajtónak, mégis jönnek a visszajelzések, hogy nem tudtunk róla, tehát itt saját magunknak kell ebben fejlődnünk. Ami már nem a mi kritikánk, hanem a Informatika és Könyvtári Szövetséghez, hogy ugye láttuk, hogy milyen rengeteg rendezvényünk van, milyen sok településen, ehhez képest kevés az a reklámajándék, amit mondjuk egy vetélkedő jutalmazásaként ki tudunk osztani, vagy csak egyszerűen csalogatót ki tudnánk szórni. És ami a nagy bánatunk, és évek óta mondjuk, legalábbis mi Veszprém nevében, de hallottam máshonnan is ezt a visszajelzést, hogy a központi arculati elemekkel nem igazán vagyunk kibékülve, de már megkezdtük az akna munkát, hogy hát ha ezzel sikerül majd változtatnunk. És akkor most ugrottam már egy másik nagyon fontos területre, a könyvtárfejlesztési pályázat. Ha megnézik majd a kiállítást, ott is láttam az egyik tagon, hangsúlyosan szerepel ez. Ennek előfeltétele az, hogy azok az önkormányzatok indulhatnak ezen a könyvtárfejlesztési pályázaton, amik az azt megelőző évben, vagy éppen folyamatban saját erőből már valami infrastruktúrális fejlesztést végrehajtottak a könyvtárukban. Alapterületet bővítettek, felújítottak, és így tovább. És magánál a pályázatnál is van egy kis őrrész is. bútorra, az IKT az az infokommunikációs eszközökre és kiegészítő berendezésekre lehet pályázni ennek a támogatásnak a keretében. És ami nagyon fontos, és megint csak visszavarok oda, ahonnan indultunk az elején, hogy megyei hatókörű városi könyvtár. Mindig, amikor megjelenik ez a könyvtári pályázat, ez a könyvtár támogatási pályázat, fejlesztési pályázat, mi azonnal a KSZR szolgáltató könyvtárakon keresztül értesítjük az összes kis települési önkormányzatot, hogy itt van, figyeljetek, itt a lehetőség. Kérjük, hogy jelezzétek, hogy kik azok, akik szeretnének ezzel indulni. Mert hogyha kapunk ilyen jelzést, akkor mi kimegyünk a helyszínre, és a részben a KSZR ajánlások alapján, részben pedig a saját tapasztalatunk alapján elmondjuk, hogy hogy kell megérni azt a pályázatot, mire kell pályázni, milyen legyen az a polc, mert hogy még az is megvan szabva a KSZR ajánlásban, hogy milyen legyen a polc vastagság. Hogy tudtok úgy megoldani, hogy mobilak legyenek a tereitek, hogy meg tudjatok tartani ott adott esetben egy rendezvényt. Amikor ezt elmondjuk, az önkormányzat elkészíti a pályázatát, és utána úgy kell beadni ezt a pályázatot, hogy a megyei könyvtár igazgatójának aláírásával kell egy véleményt beadni mellé, hogy igen, ez megfelel a korszerű kórházi könyvtári követelményeknek ez a pályázat, és ennek alapján bírálják majd el. Elég komoly összeget lehet nyerni, ha jól emlékszem, 3 millió forint. Az azért egy kis település életében nem kevés. És akkor itt van, hogy 2016 óta hány Veszprém megyei településünk nyert már ezen a pályázaton, és megvastagítottam, mert nagy örömünkre a saját március 15-i fiókönyvtárunkat és ebből a pályázatból sikerült részben megnyitani. És erről mutatok is néhány képet mindjárt. Tehát azért, aki emlékszik, hogy régen hogy nézett ki, hogy szorosan a polcok egymás mögött nem lehetett mozdulni, azért látszik a különbség, hogy most mi lett belőle. Megint egy újabb téma, az állománygyarapítási pályázatok. A Márai program, illetve amit mi belső szakzsargonban az NKA egyedinek hívunk. Az NKA egyedi az azt jelenti, hogy azok a kiadók, amik az NKA-tól támogatást kapnak a könyvüknek a megjelentetéséhez, bizonyos könyvtári körnek egy-egy darabot el kell küldeniük a megjelent kiadványból. Ez Márai is, meg az NKA egyedi is abból a szempontból nagyon jó, hogy egy nagyon jelentős példányszám növekedés lép fel ennek következtében. De, ami meg a hátránya, hogy megint ne csak a szépet mondjam, hanem egy kis kritikát is, hogy nincs nekünk abban a beleszólásunk, hogy mit kapunk. K.V. Robert emlékkötet. Nem tudom, hogy ki találkozott ezzel a kötettel, elég régen jelent már meg. Ki volt a kiadója? Ötös Károly megyei könyvtár. Máraiba több mint 20 példányt visszakaptunk belőle. Ugyan mit kezdtünk azzal, amiből volt, mert mi voltunk a kiadók, megint velünk már terjesztettük. Valami azért történt vele. Aztán itt van ez a múzeumi katalógus, biztos nagyon fontos, biztos nagyon értékes. 2016-os, tehát azt mondja, hogy 16-17-18-15 éves lesz. Három példányunk is van belőle, a három példánynak összesen van nulla kölcsönzése. Tehát nem biztos, hogy mindig azokat kapjuk ezeknek a támogatásoknak a keretében, amire nekünk leginkább a szükségünk lenne. A kezdeti években a Márai kísérlete, és én ezt azóta is nagyon sajnálom, hogy ez megszűnt, irodalmi kísérlete, sőt nem is azt mondom, hogy irodalmi, mert az első évben csak szép irodalmi rendezvényeket szerveztünk, a későbbiekben pedig viszont már előírás volt az is, hogy az ismeretterjesztő irodalomban keretében kapott könyve szerzőinkon is hívjunk meg szerzőket. Én ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudjuk folytatni. Itt a lista, hogy abban a két évben, amikor volt ez a lehetőség, kiket tudtunk meghívni, látszik, hogy törekedtünk arra, hogy legyen benne gyerekszerző, legyen benne lehetőség szerint helyi szerző, legyen benne szép irodalom, legyen benne ismeretterjesztő irodalom. És ezek olyanok voltak, hogy nem csak itt Veszprémben beszerveztük ezeket, ez is előírás volt, hanem megint azt mondom, hogy megyei hatókörű városi könyvtár, ezeket vittük ki az egész megye területére. Például Ágy István, nem tudom, hogy ennélkül eljutott-e volna valaha is Habkeszire, és a habkeszi lakosoknak lett volna a lehetőségük Ágy Istvánt hallgatni. Nagyon érdekes volt, ott voltam, hallottam, és sokan voltak. Pedig hát Habkeszi azért nem egy világváros, azt tudjuk. Berkügyütött nagyon szeretik a gyerekek, Varró Dániel, szétszincálták Főkanyáron is ott voltam, meg Kenesén is ott voltam, szétszincálták a gyerekek. Roncsics Ignács, a folyoson álltak annak idején, és őt is a márai kísérő keretében tudtuk meghívni. Van egy folyóirat támogatás is az állománygyarapítás támogatásán belül. Itt eltér az ODR megint állapodás, az ODR az országos dokumentumellátási rendszer, amit önök esetleg valószínűleg úgy ismernek, hogy a könyvtárközi költözés. Tehát a nagyobb könyvtárak azok ODR szolgáltató könyvtárak, és ők kapnak a támogatásnak a keretében folyóiratokat. Nagyon értékeseket, részben megtárolhatóakat is, illetve a városi könyvtárak is kapnak, ők egy nagyobb listából. Mi 20-valahányat kapunk, a városi könyvtárak pedig 50 fölötti folyóiratot kapnak ennek a keretében. Néhány példa, hogy miket is kapunk. Tehát látszik, hogy van benne irodalom, társadalomtudomány, pedagógia, műemlékvédelem és még egy fizikát is ide betettem. Na, ez egy érdekes. Mit láttak önök a képen? Rengeteg új, vadonatúj, gyönyörű képet, feldolgozás után kiszállításra készen. Azok, akik most itt a beszélő közvéteményekből vannak, és esetleg egy kicsit, mondjuk az én korosztályom, azok valószínűleg emlékeznek arra, hogy 11-12 környékén nagyon nehéz idők jártak a veszprémi közvéteményekre. Nekünk például papírunk volt arról, hogy az állománygyarapítási keretünk 0 forint. És akkor az NKA 2 éven keresztül is kiírt egy olyan állami meghívásos pályázatot, hogy dokumentumokat kellett beszereznünk, és leginkább könyveket, amit hova vittünk? A veszprémi börtönben, illetve a gyerekvédelmi központban. Nincs ezzel semmi baj természetesen, hiszen nekik ugyanúgy jár. Csak a kontraszt volt nagyon érdekes, amikor bejött az olvasó, és kereste a frissen megjelent könyvet, meg is találta a katalógusba, és nem tudtuk neki odaadni a kezébe, hanem széttártuk a kezünket, hogy ne haragudjon, de ez a börtönben van. És várjon még 3 évet, amíg jobbak lesznek a kondícióink, és mi magunk is meg tudjuk venni. A börtönben 515 dokumentum van ennek keretében, és a gyerekvédelmi központban pedig 163. Ez egy viszonylag friss programunk volt, 2 éve, ha jól emlékszem, irodalom a kodgyászomban. Érdekes volt, nagyon szerették a kollégák, akik ezzel foglalkoztak. Középiskolásoknak, tehát nem is középiskolásoknak, 13-16 éves gyerekeknek szólt. Egy 3 fordulós irodalmi olvasópályázatot hirdettünk meg, és ennek a jutalma volt az, hogy egy 5 napos olvasótáborban vehettek részt ingyen és bérmentve a gyerekek. Itt látszik nagyjából, hogy a vetélkedő is, meg maga az olvasótábor is milyen szerzők, milyen írók, költőknek az életműve, illetve élete körül forgott. Könyvkiadás, hát nem vagyunk nagy könyvkiadónk, de megjelentettük annak idején a rendetett Pálvi Róbert kötetet, amiből visszakaptunk aztán 20-valahány példány, illetve ezt viszont nagyon szerettem. Lőrincsel, most nem tudom hányan tudják, Szentgáli születésű, és a halálának a 100. évfordulójára jelentettük meg ezt a kötetet. Ezt hagytam a végére, de próbálok körülnézni, hogy látok-e valakit az egyetemi könyvtárban, de nem. Ezt nagyon-nagyon szerettük. 2016-ban, nem tudom mennyire emlékeztek rá, mennyire tűnt fel önöknek, hogy a város nyáron tele volt 3-4 napon keresztül könyvtárosokkal. Mert hogy itt volt Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. vándorgyűlése egy nagyon jelentős NKA támogatása. Több mint 800 résztvevőnk volt, az, ami akkor rekordot döntöttünk. 14 szekcióba zajlottak a szakmai előadások. A 14 szekciót úgy tudtuk megtartani, hogy voltak előadások a Hangvillában, a Megyei Könyvtárban, a Múzeumban és az Egyetemen is. A szakmai programokon kívül folyamatosan biztosítottuk a kulturális és sportprogramokat. Volt például a komoly zenei koncertünk, volt tétanga színházkertben, rengeteg városnézésünk, könyvtárban mutatott nyilván mindegyik érintett könyvtárban, és az egész konferencia sorozatot pedig három kirándulással zártuk, és mindenki választhatott, hogy melyikre szeretne elmenni. Nem tudom, láttak már könyvtárbuszt, akár kívülről, akár belülről? Az eljött a akkor létező könyvtárbuszt, és az egyetemi varkolójában lehetett belülről is megnézni. Itt éppen a megyei könyvtárban vannak könyvtárlátogatáson a kollégák. Ez pedig, ha azt hiszem, a helyismereti szekciónak volt az egyik előadása. Az elején, ugye, amikor a tematikákról beszéltem, akkor mondtam, hogy volt egy időszak, amikor a tematika mindig úgy kezdődött, hogy összefogás ezért, összefogás azért. Én most azzal búcsúzok önöktől, hogy nagyon remélem, hogy ez a rendezvénysorozat az összes esztényi közvetlenül összefogásával folytatódni fog. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen is az értékes előadást, és el is kérem Karnészki Balázs Veszprémi Könyvházmegyei Levéltár igazgatóját, hogy ismerhesse számunkra az intézmény által elnyertnek a pályázatot.
Köszönöm szépen a szót. Hoppa, már be is vágtunk. Túl a technikát tudni kezelni. Köszönöm Mártának, hogy mindig statisztikát felvillantod, mert az enyém az csak statisztika lesz, hogy kapaszkodjanak majd egy kicsit, hogy tudják tartani az idamot. Ugye négy kis intézmény vagyunk, négyen dolgozunk jelen a levéltárban, ennek megfelelően kicsit kisebbek a mások a lehetőségeink, ami a társadalmi szerepvállalást jelenti. Úgyhogy ennek megfelelően nincsenek ilyen nagy vélegzetű programjaink, amiket jó szívvel tudnék bemutatni önöknek. Sok kicsi pályázatunk volt az NKL-nál, és ezeket gyűjtöttem most össze, jó statisztikus módjára, úgyhogy és én puskát is gyártottam magamnak. Az egyházi levéltárként nyilvános magánlevéltár a hivatalos besorolásunk, ez azt jelenti, hogy fenntartunk a Veszprémi Ügyösökség. Nyilvános magánlevéltárként pedig kutatókat fogadunk, az emeletünk az törvényi miatt a belső szabályozott feltételek alapján kutatható 18 évet betöltött állampolgárok, nem csak magyar állampolgárok, külföldi állampolgárok számára is. Magánlevéltár, tehát az iratanyaga, bár mindenki a magántulajdonban van, ez az ősegség tulajdona, ezért egészen más, részben más feltételek, amik a utathatóság, a felhasználhatóság, amik a nagyon jelentőnek a város levéltároknak. A finanszírozás is egészen más elemekből áll össze. A 2013. évi 209-es törvény Szikezi Puskázok rendezte a Magyar Állam és a Vatikán viszonyát. Ennek alapján a püspökkar kap egy lényeges, egy nagyobb összeget a Magyar Államtól, amit szétosztva aztán az egyes egyházmegyék kapnak meg, közgyűjteményeknek célozva, és aztán azt a Veszprémi Érsekség szétosztja a három gyűjtemények között. Ez most már a költségvetésének jelentős hányadát alkotja, ez 2013-ig nem volt így, a 13-as az a törvény. Előtte egy 97-es Magyar Állam és a Vatikán közötti megegyezéssel szabályozta, azonban ennek nem sikerült érvényt szerezni, ez 13 óta rendezett. Második fontos elem, most már kevésbé fontos, 13-ig fontosabb volt a fenntartótól érkező támogatás. És a harmadik eleme a pályázatok. Itt is van egy jogszabályi hátterünk. Ez az 1995. évi 66. törvény, ez a levéltári törvény. Ennek a 34 perc C paragrafus a szabályos az, hogy a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárok számára az állam minden évben pályázatot írt ki. Ezt az emlék bonyolítja most éppen le. Ez is egy jelentős forrása. Most már azt mondom, hogy többet tudunk ebből a pályázatból szerezni, mint az NK-s pályázatokból. A negyedik forrás pedig ez amíg a pályázatok közé tartozik a Veszprém megyei jogváros pályázata is az utóbbi években szoktunk indulni, illetve különféle évfordulókhoz kapcsolódóan rendezvényekre célzottan szoktunk pályázni. Ilyen volt az 56-os emlékbizottsághoz benyújtott pályázatunk egy konferenciára. A Reformáció 500 emlékében is pályáztunk, illetve hát most a Trianon évforduló kapcsán nem találtunk még pályázatot, nem az látjuk, hogy nagyon lesz tovább. Az egyedi forrás pedig a saját bevételek, itt a kiadványértékesítésekkel eredeti szolgáltatásokra gondolok, ez egy elég, egy 6-számjegyű összeg, tehát ez egy túlzottan fontos egyenlőre lehet, hogy ezt meg tudjuk növelni. És akkor rákanyarodok a pályázatokra, és akkor most lehet érdemes kapaszkodni. 2002-ben pályáztunk először az NK pályázatai. Azóta 18 év telt el, 43 pályázatot írtunk, ez 2,55 pályázat évente. A csúcs az a 2013-as év volt, ugye 13-ban született meg a törvény, onnantól kezdve egy kicsit visszavettünk az agarakkal, akkor 6 pályázatot nyújtottunk be, 2002-ben egyet, 2004-ben egyet, 2003-ban nullát, ezek az ellentétes végpont, és 2014-ben szintén egyet ugye a törvénynek születése után. Összesen ez alatt a 43 pályázat eredményeképpen 20.114.150 forintot nyertünk, de megint egy kis átlag számítás, ez 443.950 forint pályázatonként. A legsikeresebb, a legnagyobb értékű pályázatunk egy 2 millió forintos raktár építési pályázat volt. A legkisebb összekedő 48.000 forintos, itt amit felmerülnek a költség megéri az elszámolással, a munkaórákkal. Egy ilyen pályázatot benyújtam ide, 1.000 forintot sikerült nyernünk segítetek elektronikus közzétételére. Ez praktikusan iratbevételést, gépi segítségbevételést jelentett, még a 2010-es évek előtt. Nagyobb változások 2008-ban, illetve 2013-14-ben történtek, ugye 2008-ban volt egy személycsere a levéltárban, utána egy kicsit úgy éreztük, hogy nagy volt a kabát, amit megörököltünk és bele kellett nőni. Ekkor kicsit visszafogtuk magunkat és próbáltunk tenni a feladathoz. 2013 pedig ezt már sokszor említett a törvény megszületése, onnantól kezdve kicsit stabilabb lábakra állt a levéltár és a pályázatokra sem volt olyan szükség. Ez meg is mutatkozott a költségvetésben az NK a pályázatok által kitett hányban, ez a raktárépítéses pályázat évében 15%-ot tett ki, nem ez a 2 millió, hanem még ezen kívül 1.800.000 forintot nyertünk. Tehát az 3,8 millió forint akkor 15%-ot tett ki, most jelenleg olyan 1,5-2% az, amit az NK támogatások kitesznek a költségvetésben, és akkor mutatom a statisztikákat is. Ami talán lényeges, ugye 2000, sajnos nem sikerült olyan extra támlázatot parázsolnom, ahol a vízszintes tanulmány az évszámok a megfelelő helyen vannak. Látszik ez a 3.800.000 forint, ez egy kiemelkedő év volt, de itt ez a 2 millió forintos összeg nyomta ezt meg. Az összes többi évben 2 millió forint alatt maradtunk, jellemzően 1,5-2 millió forint azokat, amiket azok az összegek, amiket el szoktunk nyerni. A jobb oldali végkelésbé látható táblázaton van egy átlagos összeg, a narancsárga, kevésbé látható hasár. A nyertes pályázatok száma az a folyamatos vonal, ezek talán önmagukért beszélnek. Lehet ezeket a statisztikákat tovább dolgozni, megközelíteni. Mégpedig a pályázatokat próbáltam én csoportosítani mindenféle fajták szerint. Az egyik ilyen az eszközbeszerzéses pályázatok lettek. Ugye azt érdemes tudni, hogy 2002-ben került először civil levéltáros főállásban a levéltárba. Azelőtt a levéltárosok általában nyugdíjas atyák voltak. Nem tudok a 2000-es évek után a két atyának az átlag életkor az éve 84 fölött volt, aki ekkor volt, tehát akkor egy új lendület is költözött a levéltárba. Azért is szükség volt erre, mert addig úgy gondolta az egyház, meg a kormányzat is, hogy hát a levéltár működik, hogyha ott valaki oda rakunk levéltáros, hogy ott ugye elszösszmentem a papírokkal, ha valamire van szüksége, akkor szól, de inkább nem. Hát az első pályázat, ez a 2002-es pályázat, ez pontosan ez, ennek a tükre, ez egy fénymásoló pályázat volt, ugyanúgy az évben a megszólításból azt, ami számítógép beszerzésére is sor kerül. Tehát az alapvető munkafeltételek megteremtésével kezdődött tulajdonképpen az eszközbeszerzés, illetve a pályázás is, és aztán ezeket látható, hogy mivel pályáztunk, még térképtartó szekrény sem volt, a mai kor kívánalom, az akkori kor kívánalmainak megfelelően, ahol terítve lehetett volna tartani a térképeket, azóta már ilyen térképtartó szekrényből 6 darabunk van, nem megállt pályázatból, levéltári állványrendszer, ott egy kép is látható arról, hogy mégis mit kell elkötteni, ez a klasszikus salgó dexionos polcos elrendezés, illetve hát amikor még lehetett, akkor a levéltári dobozok ugye erre már szabad beszélt. Ilyen dobozokat is kiszereztünk ilyenekre a pályázatok révén. Illetve az egyik fő profilja az érseki levéltárnak a középkori oklevelek, közel 2000 középkori oklevel, 2000 darab középkori oklevelünk van. Ugye itt is a függőpecsétes okleveleket célszerű lett volna egyedi méretű dobozokba tárolni. helyhiány miatt egyenlőre a Zsigmondtól elején jutottunk el, a későbbiekre hát majd elég valamilyen megoldás születik, de addig ezeket a dobozokat is egyenlőre készítettük. Itt is egy kis statisztika, 8-ban az eszközbeszerzős pályázat, összesen 4.493.000 forint értékben, átlag összeg 561.000 forint. A következő a restaurálás. Sokáig látható, hogy 2016-ig folyamatosan voltak ezek a pályázatok, akkor egy megegyezéssel ezek átkerültek a nyilvános magánrendeltári pályázatok közé, illetve hát ilyen súgás alapon inkább meghagyva az NK-as restaurálásos pályázatokat a állami szférában dolgozó kollégáknak, például a nyilvános magánrendeltári szférában pályázunk restaurálásokra. Látható, hogy itt is jellemzően a középkor, illetve a 16-17. Század iratok restaurálása került sorra. Itt az az érdekes, hogy ezek aránylag nagy, tehát látszólag egy-két dokumentumot restaurálunk, de hogy kemény 100.000 forintok kifizetése történik, tehát ez a talán legkevésbé látványos része a mind a pályázatoknak, mind a restaurálásoknak a... Igen. És akkor a kiadványok, hát nálunk ez viszi a prímet, ugye 19 kiadványjal kapcsolatos pályázatunk volt, aki pályázott korábbi rendszerben, azt emlékszik arra, hogy külön volt pályázat a kiadvány előkészítése, külön volt pályázat a kiadvány megjelentetésére. Ezt pár évig úgy futott, hogy az egyik, tehát egyszerre két kiadványon dolgoztunk, az egyik az előkészítése, a másik a megjelentetésre pályáztunk, ugye a gyomdaköltséget, tördelésre, mindenféle szerkesztéseket jelent, és akkor ennek eredményeképpen tudtuk beindítani ezt az egyházban a múltjából könyvsorozatot, illetve nem is beindítani, de még kicsit felpörgetni. Hát azt mondom, hogy évente átlagosan egy kötetünk jelenik meg, szerencsésebb években több, most nem volt olyan év az elmúlt években, mert jelent volna még egy kiadványunk se. Ez képezi a legnagyobb követet, ez 7.348.000 forintot pályáztunk összesen kiadványokra, átlagosan 586.000 forint értékben. Leszek még itt mindenféle egyéb statisztikát meg ezzel kapcsolatban. 2013-ban alakult meg az egyháztörténeti bizottsági érsekség, ennek az lenne a célja, hogy különféle konferenciákkal, rendezvényekkel és az ezekből születő tanulmánykötetekkel egy olyan első álljon rendelkezésre majd a 2020-as évek, amiket most kezdtünk meg, elejére, közepére, hogy abban meg lehessen írni az egyházmegye történeti monográfiát. Látható, hogy nagyon szépen ezt pályáztunk, és a kollégium felismerte ennek talán a fontosságát, és minden évben sikerült egy jelentékeny összeget a konferencia megszervezésére elnyerni. Kicsit trükköztünk ugyan a dologgal, mert a konferencia pályázatban rendszeresen elrejtjük a tanulmány megírásának a tiszteletdíját is, hogy a tiszteletdíjra nem nagyon lehet pályázni. Mi rendszerint úgy kötjük a szerződéseket az előadókkal, hogy benne van a szövegleadásnak is a kötelezettsége, és akkor egy ilyen emeltebb összegű tiszteletdíjat tudunk fizetni. Ugyanazt már nem kérdezni az NKB-től, amit említettem, amiket ugye az évforrás, amiken előbb szoktunk pályázni, tehát az évfordulókhoz kapcsolódó pályázatok. Igen, és az utolsó az egyéb, amit nem tudtam hova besorolni. Itt ez az iratrendezés, az elektronikus segédlet közzététel, szakkönyvtári alapítás. Ugye ez a bezárult előtt, nem rendelkezünk regisztrált nyilvános szakkönyvtárral, tehát innentől kezdve, hogy ezeken a pályázatokon nem tudunk indulni. Mert az idő megoldja, hogy hogyan fog alakulni az érseki gyűjteményeknek a sorsa, összevonják őket, nem vonják össze őket, szorosabb együttműködés lesz, nem lesz szorosabb együttműködés. Úgyhogy ezt a annyira nem is bánjuk, mégis az eseti könyvszerben gyakorlatilag a minket érdeklő kiadványok egy része megtalálható, és ráadásul ami fontosabb, hogy helyen vannak, nem kell a megyei könyvtárnak fölkeresni, vagy ahogy a megyei levéltár szakkönyvtár, hanem csak a megyei a eseti könyvtár kollégáit, hogy megkérdezzük, hogy megnyomjuk a könyv, és akkor átmenjük egy szobában arra, hogy érte. Igen, és hogy miért szerepel itt ez a két kép, ugye aki ismeri, ez a Pozsonyi Állami Levéltárnak az épületeért egy pozsonyi átkép. Ez az egyetlen olyan pályázat, ez a 71.000 forintos középen található, ami tulajdonképpen a levéltárosok rendszerét szolgálta. Tehát az összes többi pályázatnál külső megbízottaknak fizettünk, cégeknek, vállalkozóknak megbízási díjat tanulmány készítésére, ez az 51 ezer forint volt ebből a 20 millió forintból, amit magunkra költöttünk el a konferencia részvétel kapcsán ügyén. És akkor még egy kis statisztika végére. Megosztása ennek a 20 millió forintnak különféle bontásokban, az előbb említett 5-ös bontásban látható a baloldali, illetve a jobb oldali egy kicsit tágabban értelmező, itt látható az a wellness 0%, a levélterének felszolgozása az 52%-ot teszi, tehát itt gondolok a konferenciákra, a kiadványokra, illetve ezeknek az elektronikus megjelentetésére, az adatbázis berendezésére, az infrastruktúrát alkotja a gyorsan akartam mondani, a raktári berendezéseknek a két pályázata, illetve az összes többi pedig a szorosan vett alaptevékenység, az iratmegőrzés ellenállítás, a memóriájába esik nálunk. És akkor még egy kis statisztika, de ez már az utolsó kettő lesz. Gondolkoztunk egy kicsit, hogy mit lehetne még mutatni statisztikát, és hogy hát, ha már a wellness szóba került, most már a harmadszor az elmúlt egy percen belül, szétbontottuk úgy a költségeket, hogy mi az, akit magánszemély kapott meg, és mi az, amit valamilyen cég vagy vállalkozás, tehát akinek adószáma megbízott, akinek van adószáma. És akkor látható, hogy az összes megbízott mindössze 13%-ot tesz ki, tehát elmondhatjuk, hogy az NK támogatások jó része az valamilyen kultúrával foglalkozó cégnek, vállalkozásnak, testületnek, intézménynek a pénztárcáját gazdagította rajtunk keresztül, tehát én azt gondolom, hogy ezek igen fontosak ezek a pályázatok, ha mások nem így ilyen tudhatók kérdő a finanszírozás tekintetében is, ez lett ennek a végszava. És hogy akkor egy konkrét példát is nézzünk, mert szegény Romhányi Beatrix nem nagyon látszik ott a baloldali képnek a sötét mezejében, mondhatni semennyire. Hogyan jutottunk el, ez egy kicsit hasonlít arra, amit Tamás mondott, hogy Márta, hogy amiről Réka fog beszélni. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszabb projekt, hogy megrendezünk egy konferenciát, abból kiadvány készül, és akkor ezt tekinthető egy ilyen egységnek. A reformáció emlékében 2017-ben pályáztunk az NK-nál, az volt a legsikeresebb konferencia pályázat 8000 forintra. Az erőgyűjtés folyamatosság és változás munkacímű konferenciára, ami az egyházmegye a 16. századi pusztulását, illetve a elpusztult alapokon a protestáns felekezet továbbélését volt hivatott bemutatni. További pályázatokat is nyertünk erre a rendezvényre, a Veszprémegyei Jogovárostól 200 ezer forintot, illetve a Reformáció Emlékbizottságtól 319.500 forintot, és a maradékot pedig tényleg csak ilyen 30-40 ezer forint értelme, mert előbből kellett kiegészíteni. A konferencia 17-ben volt, 18 nyarára, a következő konferenciára meg tudtuk jelentetni az itteni konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmánykötetet. Ezt is támogatta az NKS 300 ezer forinttal, itt ez egy nyomdaköltségről beszélek, és ugye hát ez a legsikeresebb kiadványunk, ez az évelőteli kiadvány a díját nyerte 2018-ban, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is sikerült ilyen projekteket az NK támogatásával végrehajtani. Azt az elején nem mondtam el, hogy nagyon fontosan gondoltuk akkor is, és most is az NK támogatását. Sokszor, amit mondtam az elején, a levéltárosnak, ugye úgy gondolt a levéltárosnak nem tartozunk felszöszmötől, mert minden szakmai célra csak azok a pénzek álltak rendelkezésre, amit pályázati úton nyertünk el. Most már ez nem így van szerencsére, most már igazából minket költ, és nem is baj, hogy költ ezeknek a pályázati céloknak a szűk felhasználhatósági köre, de ez nem baj, azt gondolom, hogy ez így nagyon jól van. Bízom benne a továbbiakban is ezt mondani, hogy támogatásra kérünk. Köszönöm szépen!
Köszönjük Balázsnak is a beszámolót, és akkor megkérem munkatársunkat, akkor Békát a Veszprém megyei levéltár kutatószolgálati csoportjának vezetőjét, hogy kapcsol számunkra egy előadást a Veszprém megyei levéltár numerika kutatásaival kapcsolatban. Ezzel az előadással, ugye ez az előadás megfog, hogy eredetileg Borsisnál igazgató úr tartott egy kicsit bővebb témáról, de hasonló tartalommal előadást, amár is nem tudtok okok miatt ezen változtatni a keretet, és végre volt nem kedves, hogy elvállaltak számunkra a témaismertetését.
szempontból. Na, én nem fog statisztikát mutatni, de helyett egy ilyen nagyon rövidre szokmai előadást vezetni, hogy próbálom kicsit színesebbé tenni meg a végét. Itt egy igazából személyes szakmai kapcsolatokból, szinte nemzetközivé váló nagyon szakmai kapcsolatokig húzódó képet szeretnék bemutatni. Még 2003-ban szerveztem Ákosné Vöröshajnak a kolléganőnk a kirándulást a levéltárosoknak, hogy menjünk el Pozsonyba, nézzük meg a nemzeti levéltárat, és akkor ott lehet látni, hogy a kollégák nagyon nézik, hogy milyen iratok próbálnak nekünk bemutatni. Hát ugye nem nagyon tudtunk kommunikálni, mert ők szlovákul tudtak, mi meg magyarul, vagy esetleg valamilyen európai nyelven, de nem nagyon, hát kicsit angolul tudtak talán. És az a lényeg, hogy ennek ellenére viszont magyar nyelvi dokumentumokat látunk, illetve olyan nem csak magyar nyelvi dokumentumokat, amiben nagyon sok Veszprém megyei településnév, illetve családnév tűnt föl. Tehát mégis tettek ők egy gesztus, hogy valami olyan iratanyagot mutattak nekünk, ami kifejezetten Veszprém megyéhez kötődik. És akkor derült ki számunkra, hogy hát tulajdonképpen az Eszterházy és Cseszneky irodalmának az iratanyaga az Pozsonyban van, elsősorban a 18. századi iratanyag, és hogy pont ez az a korszak, ami a megye településeire vonatkozóan a saját iratanyagunkban nagyon hiányos. Vagy ha nem is hiányos, mindenképpen ez valami pluszt jelentene, tehát hogy fel kellene tárni, mert nyilván, hogyha egy Veszprém megyeit nem érdekel ez a kérdés, akkor nem valószínű, hogy mondjuk valaki más. Pozsonyban meg nem nagyon hasznosult ez az iratanyag, tehát ott tárolták, de egy nagyon alapszintű leírás létezett róla, itt csak települések szintjén felsorolva, hogy mi található. És hát így aztán egy NKA pályázatból mentünk ki, először hajnira a ketten 2007-ben. Most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mit keres ez a Cseszneky irodalmi iratanyag Pozsonyban, csak hogy akinek ez nem magától értetődő, az is láthassa. Ugye valamikor tehát az egész Cseszneky irodalom az a 17. század 30-as éveiben került az Eszterházyak birtokába, és folyamatosan öröklődött tovább, míg aztán a 18. század közepén volt egy olyan családi osztály, tehát amikor a birtokokat az örökösök között felosztották, amikor úgy, tehát az egyik örökös, az a nyitrai püspök Eszterházy Imre volt, és ő volt a család szenyorja tulajdonképpen, és akkor ő úgy döntött, hogy a Pozsonyban lévő Eszterházy palotára kellene Csesznekről az iratokat elköltöztetni, ott látta nagyobb biztonságban. És aztán ez valamikor a 19. század vége felé, nem tudjuk pontosan, gyarapodván, vagy hát a közben eltelt időben történt gyarapodásokkal együtt elkerült a Galántai kastélyba, és onnan pedig a nyitraújlaki kastélyba, és itt érte az államosítás, tehát a háború, aztán az államosítás, és tulajdonképpen nagyon sokáig nem is lehetett tudni, hogy hol van ez az iratanyag, mezőgazdasági minisztérium kezelte meg egészen vad helyeken. Az a lényeg, hogy tulajdonképpen a Cseszneky irodalmi iratoknak csak a 18. századi része maradt meg. Nem tudjuk, hogy a 19. század, illetve a 20. század első felében keletkezett iratok hol vannak, hogy Magyarország területén pusztultak el, vagy az is átkerült a családnak a nyitrai palotájába, vagy kastélyába, nem lehet tudni. Az a lényeg, hogy nyitraújlakról kerültek be ezek az iratok végül Pozsonyba. És akkor, hogy ugye itt ez csak néhány szám, hogy tehát 23 Veszprém megyei település, most nem tudom fejből, hogy hány település van a megyében, de hogy a Bakonynak egy jelentős része ehhez az uradalomhoz tartozott, és 18. századi iratok voltak, erdőgazdálkodástól kezdve a teljes uradalmi gazdálkodásra vonatkozóan. Most csak röviden próbálom elmondani, tehát ugye voltunk egymást követő két alkalommal, az első támogatásból, tehát az első pályázatból, akkor elsősorban arra koncentráltunk, hogy minden, ami kifejezetten Veszprém megyei birtokra vonatkozó iratanyag, azt feltárjuk, és készítessünk róla mikrofilm másolatokat. Tehát megszerezzük tulajdonképpen hát az akkori technikával elérhető másolatokat, és nyilván az volt a célunk, hogy ezt itt Veszprém megyében tennénk úgymond közzé, tehát hogyha a kutatószolgálaton valaki egy adott cseszneki uradalmi településre vonatkozóan szeretett volna történeti kutatást folytatni, akkor nyilván őt ebből az anyagból is ki tudtuk szolgálni, ugye a mikrofilmen, de azért ez nagy segítség volt. És aztán utána volt még két nagyobb pályázat, ezek jóval nagyobb összeget tettek ki, változtak a feltételek, nekibátorodtunk, szóval az a lényeg, hogy először még elég mostohán sok esetben ugye tehát a saját hozzájárulással is, de később pedig lehetett már pénzt szerezni arra is, hogy szállás, étkezés is benne legyen, ez azért nagyon sokat segített. És akkor ahogy haladtunk a munkával, egyre telhetetlenebbek lettünk, és közben ott a pozsonyi levéltár vezetésében is változás történt, tehát sokkal nyitottabbá vált az egész intézmény, és akkor vetődött fel, hogy hát nem lesz olyan szlovák levéltáros, aki ezt az iratanyagot jobban föltárja és megrendezi, tehát mi lenne, hogyha mi felvetnénk azt, hogy szakmai segítséget nyújtva készítsünk egy ilyen kvázi nemzetközi együttműködésben, vagy inkább azt mondja, testvéri együttműködésben, mert végül egy magyar levéltárost vontunk be a munkába. Tehát, hogy lenne egy ilyen nagyon szép példája a levéltárközi kapcsolatoknak, hogy akkor, ha már így hozta a történelem, ami a miénkben náluk van, az lehetne mindenkié, és fordítva, hogyha ugye itt lennének olyan iratok, de hogy szóval induljon el egy ilyen együttműködés, és akkor ezen túlmenően pedig olyan értelemben is, hogy a restaurátorunk is részt vett, fölmérte, hogy mik azok az iratok ebben az egész levéltári anyagban, ami különlegesebb bánásmódot vagy tárolást igényelnek, és akkor azt is szintén a pályázati pénzből sikerült elérni, hogy például az okleveleket egyedi dobozokba csomagolva tudtuk szépen elraktározni. Na most ez ugye lehet látni, hogy elég sokáig tartott, jó néhány hónapon keresztül rendszeres kapcsolatban voltunk, hol cseten keresztül, hol személyes jelenléttel, de segítettük a rendezést. És hát, tehát ez egy 10 méter iratanyag volt, ami nagyon sok egyéb, tehát nem Veszprém megyei vonatkozást is tartalmazott, és egyébként azt hiszem, hogy itt igen, és emiatt aztán Vas megyei, illetve fehérvári kollégákat is bevontunk, hogy tehát kinek, akiről tudtuk, hogy valami érdekel, tehát hogy az anyagban van olyan, ami érdekelhet más kollégákat, hát akkor őket is bevontuk, és akkor itt csak ízelítő, vagy nem kell mindent elolvasni, csak vagy nem kell meg fölfogni a levéltári részét, csak érzékeltetni szerettem volna, hogy egyrészt milyen mennyiség, illetve hogy milyen településekre vonatkozóan vannak iratok, és hogy milyen típusúak, tehát hogy magának a birtokoknak a megszerzésével kapcsolatos családi iratok, amik nyilván az adott településnek a történetét tudják dokumentálni, illetve abból például meg lehet írni. Magának a birtokigazgatással kapcsolatos iratok, illetve a gazdasági iratok is, ez az, ami a legjobban érdekelheti végül is a kutatókat, mondjuk a helytörténeti kutatókat, de még a családtörténeti kutatókat is, ugyanis rengeteg jobbászolgáltatásra vonatkozó dokumentum van, ugye, amiben név szerint megjelennek a korabeli lakosok, és csak egy példát mondanék, hogy 1637-ben van egy nagy felmérés az uradalomban, miután megszerzik az Eszterházia, és abból az évből nagyon sok településről megvannak a jobbágyoknak az összeírásai, ami hát ezért elég, tehát Veszprém megyében ilyen korai anyagunk alig van, és nem ilyen módszeres felsorolásban. Tehát itt csak néhány példát mondanék, hogy például a családi iratok azért is még nagyon értékesek, mert nem csupán a Cseszneki Eszterháziaknak az iratai találhatók meg benne, hanem dokumentálták, illetve összegyűjtötték azokat az iratokat is, amik a birtokok megszerzéséig elvezettek, tehát különböző örökségekre, örökösödésekre vonatkozó, vagy birtokadományokra vonatkozó iratok, tehát nagyon érdekes, hogy itt az egész Dunántúl élő nagyobb nemesi családok előfordulnak ezekben az iratokban. Amit még itt kiemelnék, és mert hogy nagyon érdekes, az például az Eszterházy János győri főkapitány helyettes vicegenerálisnak az iratanyaga, ami a végvárrendszer története szempontjából is nagyon sok értékes adatot őrzött meg, személyes levelezésben volt Monte Cuccolival, tehát hat történészek számára ez egy csemege, és hát nem minden vonatkozása volt ismert addig, amíg ezt nem tártuk föl. Itt meséltem a birtokigazgatási iratokról. Megrendeztük ezt az iratot, amikor nem fogom elmondani, hogy mi a lényeg. Az, tehát egyébként arra törekedtünk, hogy mindenki számára érthető leírásokat készítsünk, ami alapján ki tudnak kérni, tehát egyrészt tudnak keresni benne, és ki tudnak kérni iratokat. És hogy milyen eredménye, mit gondoltunk, hogy ez mondjuk milyen hozadékkal jár, azon túl, hogy elsősorban nyilván még 10 évvel ezelőtt a Veszprém megye iratanyag feltárása volt a cél. Tehát például a felvidéki történészek számára is, most legyen szlovák vagy magyar, érdekes lehetett, hogy egy addig számukra teljesen ismeretlen levéltári anyagban lehetnek olyan vonatkozások, amik őket érdekli. Tehát nem feltétlenül csak magyar, hanem mondjuk ugye a felvidéki birtokok irataiból is nagyon sok belekeveredett ebbe, vagy nem, hogy belekeveredett, hanem egyesítették a Cseszneki irodalmi levéltári anyaggal, és nem, tehát emiatt aztán nem kutatták, és mondjuk Trencsén vagy Zólyon megyére vonatkozóan is nagyon sok adat kihámozható. Ugye a családtagokra vonatkozóan, a hivatali ügyeikre, hadügy, ahogy mondtam, számos adat, és a másik, hogy sikerült fölhívni a figyelmet, tekintve, hogy többször, több helyen beszéltünk erről a munkáról, a kutatóknak a figyelmet. Tehát nagyon sokan Magyarországon, akik korra-újkorra foglalkoznak, 16-17. Században nem volt arról tudomásuk, hogy mi van ebben az iratanyagban, és ugyanígy a szlovák történészek számára sem volt ismert, és hát ezt sem kell elolvasni, csak mutatom, hogy készítettünk egy magyar nyelvű repertóriumot, illetve azt a kolléganő lefordította, tehát szlovákul is elérhető, és rendszeresen kapok róla hírt, hogy ki mindenki kutatja, tehát Budapestről is, Történettudományi Intézetből többen jártak már ki kutatni, illetve az ottani kolléganő, akivel együtt dolgoztunk, most írja át a magyar nyelvű leveleket, amiket ez alapján, a repertórium alapján találtak meg a szlovák kutatók. És akkor további hozadéka is volt, még a tulajdonképpen az első kutatási eredményekre támaszkodva gondoltuk azt, hogy ki kellene szélesíteni végül is ezt a... Tehát egyrészt az, hogy ne csak az iratanyagra koncentrálják, hanem ezzel kapcsolatban ugye minden egyéb kutatást is figyelembe véve, ami folyik a környezetünkben, egy olyan konferenciát szervezni, ahol be lehet ezekről az eredményekről számolni. Ez két helyszínen volt, itt Veszprémben, illetve Csesznekem, igen, nagy sikerű volt, és aztán ebből az anyagból szerkesztett Márkusné Vörös Hajnalka egy tanulmánykötetet, ami azóta már másodjára is megjelent, illetve 2017-ben volt, ha jól emlékszem, kifejezetten a rédei vonatkozásokra koncentráló konferencián. Tehát azt mondható, hogy sikeres. És akkor most néhány irattipus bemutatom, hogy mégis legyen valami fogalmuk. De egyrészt rendelkezésre áll az iratanyag mondjuk egyharmadáról egy nagyon szépen rendezett levéltári részről, mármint hogy 18. század végén rendezett állapotról egy leírás, amiben birtokok szerint lehet keresni, és minden egyes iratról van egy rövid latin nyelvű regisztrum, tehát nagyon jól lehet ezt használni. Nyilván elkészítettük a magyar nyelvű regesztákat is erről az iratanyagról. Aztán ugye az iratanyag nagyobbik részéről nem volt egyáltalán még ilyen segéd, tehát egyenként átnézve kellett minden egyes iratról már mondani, hogy az mit tartalmaz, akkor készíteni leírást. Például ugye itt maradtak fönn az Eszterházy család Csesznéki birtokállományának a különböző megosztásaira, öröklésére vonatkozó iratok, és ezek között például ezek a jobbágy összeírások, amiket említettem. Tehát kb. Ilyen nagyjából, tehát a 90%-a az iratanyagnak az ilyen olvashatóságú. Nagyon sok magyar nyelvű irat is van, de hát nagyon sok latin. Aztán ja, itt egy újabb birtokosztály, csak mint érdekesség, hogy ugye az egyes családtagok aláírása. Aztán, tehát ami igazából a helytörténeti írás, családkutatás, gazdaságtörténeti kutatást ugye segítheti, tehát hogy ezek tulajdonképpen adatsorok, tehát az a jó ezekben, hogy egy-egy időszakból minden birtokra vonatkozóan megvannak ezek az adatok. Itt ugye a jövedelemkimutatások, meg a jobbágyi szolgáltatások összeírása, és akkor ebből szépen össze lehet gyűjteni a korabeli jobbágyokat. Most csak egy urbárium, ami ez egy Fehér megyei településé. Aztán, hogy lehet látni ugye a Zicsi, aztán itt Kádi, Ciráki, illetve Brunswick családi iratanyag. Tehát nem gondolom, nyilván ez szorványos, meg ilyen olyan misszilis anyagban maradtak fönn, de azért érdekességek előkerültek. Aztán itt ugye a Veselényi féle összeesküvés leírásáról, vagy leírása, illetve a Bethlen-féle, mert a Bethlen-Gábor-féle 1620-os hadjáratnak az eseményei egy kötetben. Nagyon érdekes anyagok. Ez meg határjárás. Ez aztán szerintem elég sok mindenkit érdekelhet, adott esetben még a régészeket is, mert most így eszembe jutott, hogy azért eléggé rögzültek ezek a határjelek annak idején, és ezek sokszor egy mai nap is esetleg érvényesek lehetnek. Tervrajzok maradtak a levéltári anyagban. Ugye a rédei kastély teljesen elpusztult, csak a portáléja van meg, vagy hát a kapubejárat, annak a tervrajza is itt látható. Ez is érdekes lehet a kutatás számára, aztán mindenféle birtokjövedelmi összeírások. Akkor, tehát építkezésekre, egy épületnek tehát ami mondjuk még ma is áll egy uradalmi volt gazdasági épületre vonatkozóan is lehet adatokat találni. És akkor azt hiszem, hogy itt véget is, de számtalan, tehát még tudtam volna példákat hozni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor hát most a kiadványainkról meg a konferenciánkról máskor fogunk beszélni.